Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor. A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Ma délben innen Erdővidékről köszöntöm a Marosvásári Rádió és a Kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az adás szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból: a Kovászna megyei köpec legjelentősebb műemléke a középkori református temploma, melynek mennyezetén a nemesi családok címereit tartalmazó kazetták vannak. Nagy Károly, az erdővidéki református egyházmegye volt esperese, adásoknak még azt is elmondta, hogy 1921-ben első Ferdinánd román király felkérte a román heraldikusokat, hogy készítsék el a román királyság címerét. A szakemberek hosszú ideig tanácskoztak és próbálkoztak, de amint azt a történelem igazolja, sikertelenül. Arról is tudunk, hogy még a franciákat is felkeresték, de az ők segítségével sem lett a királyságnak címere. Ezek után első Ferdinánd felkérte a kényszerlakhelyen tartózkodó köpeci Sebestyén József magyar heraldikust, hogy ő készítse el a román királyság címerét. A magyar heraldikus elfogadta a felkérést, és a címerből több változatot is készített, melyekből egyet a királyt el is fogad. Így lett a román királyság címere egy magyar ember munkája. Az adás mostani témája: csontvázak a fák odvában. Beszélgetőtársam Nagy Károly, az erdővidéki református egyházmegye volt esperese. Hölgyeim és uraim, ha tehetik és ha gondolják, hallgassák meg a mai Kőbe zárt múltunkat is. Azonnal kezdünk.
Leszek-e boldog, leszek-e szép, s ő válaszolt,
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt Nagy Károlyt, az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperesét. Békesség Istentől!
Békesség Istentől! Én is szeretettel köszöntöm a rádió munkatársait, valamint hallgatóságát.
Köszönjük szépen, tiszteletes úr! Amint azt már jeleztem, már beszéltünk arról, hogy a román királyság egykori címere egy magyar ember munkája. Ön a kőbezárt múltunknak még azt is elmondta, hogy a Kovászta megyei köpec legjelentősebb műemléke a középkori református temploma, melynek mennyezetén nemesi családok címereit tartalmazó kazetták vannak. Azonban a kazettákról még lehet beszélni.
Ezt a kérdést úgy fogalmaznám újra, hogy a köpeci templom mennyezetén nemesi családok címereit tartalmazó kazetták is vannak. Ugyanis a kazetták többnyire virágdíszesek. Ahhoz, hogy a kazettákról beszéljünk, vissza kell menjünk a múltba, vagyis segítségül kell hívjuk az élet nagy tanító mesterét, a történelmet. 1794-ben, amikor a főhajó mennyezetére a kazettákat felszerelték, akkor egy sárga-fekete színezettel ellátott szegély lécet kapott mindenik kazetta. Tudni kell, hogy ez az osztrák uralkodóház zászlajának a színeit jelképezi. Ugyanis Mária Terézia rendeletben adta ki, hogy felállítassanak a határőr ezredik. Köpec is azon falvak közé tartozott, ahol egy ilyen állomásozó, tóborzó csoport tartózkodott, illetve mindazokat, akiket sikerült verbuválni a császár hadseregébe, azok itt kapták a kiképzést. A káplár, a strázsamester, a hadnagy vezetésével. Nem véletlen, hogy 1767-ben a templom első toldása alkalmával 4 ölnyi hosszúságban egy karzatot is készítettek a templomba. Ezt nevezték katona templomnak, avagy katona karzatnak. Ide ültek vasárnapról vasárnapra a határőrök, hadnagyuk vezetésével. Köpecen gyalogosok kaptak kiképzést. Bölömben volt a lovas századoknak a kiképző tisztje. Utolsó ilyen strázsamester, hadnagy, az a Frankendorf Ferenc volt, akit 1848-ban, mint császári királyi hadnagyot meggyilkoltak véletlenségből helyte csapatai. Miért is került ez a sárga-fekete szegély léc a kazetták szélére? Tudjuk, hogy a székelység kezdetben nem fogadta örömmel a határőr ezredeknek a felállítását. Ezért, aki tehette, elbújdosott. Nem véletlenül született meg a nóta abból az időből, elmennék én katonának, ha kötéllel nem fognának. Ez azt jelentette, hogy amikor már a verbuváló császári katonák megjelentek a község területén, akkor azonnal felhangzott a zene és a verbunkos tánc valahol a falvaknak a központjában. Ilyenkor az a legény, avagy férfiú, aki ivott a katona kulacsából, az már el is szegődött a császár katonájának. Később rájöttek erre a kis cserre, és már nem mentek ki a piac terekre, hanem oda-haza érdegéltek a férfi emberek, nehogy katonának vigyék őket. Ilyenkor a katona osztagot vezető parancsnok megfigyeltette, hogy melyik házban vannak férfiak. Aztán úgy éjfélkor nagy lármát csapva a katonáinak egy hosszú kötelet adott a kezébe, akik közbe zárták a kis parasztanyát, majd megfutamították hatalmas zajok közepette a házban lakókat. Mindenki igyekezett menekülni, nehogy befogják katonának, ám ilyenkor a kötél megfogta őket, és el kellett menjenek katonának. Köpec hasonlóan a többi falvakhoz nem fogadta szívesen, miképpen már mondtam, ezt a fajta verbuválást, de a Szikulicidium hírére aztán mégiscsak meghajtották fejüket, és életüket a császár szolgálatába adták. Olyannyira, hogy a feljegyzés szerint a legelső önként jelentkező Zólya István nevezetű férfiú erre még büszke is volt. Minek utána nagyon sokan a határőr ezredbe bevonultak katonának, és lettek a császár hadseregében szolgálók, lassan tapasztalni kezdték, hogy ez nem csupán határőrségről szól, hanem a császár bizony kiviszi őket a harcterekre, akár a franciák ellen, mint ahogy Napóleon ellen is 1805-ben Austerlitznél harcoltak székelyek, és mindegy 1500-an elestek, de tudomásunk van arról, hogy egy Nagy Sámuel nevezetű gráucai lakost Garibaldinak becéztek, illetve neveztek, mert állítólag részt vett abban a harcban, amikor megpróbálkozott Giuseppe Garibaldi olasz vezér partra szállni először Olaszországban.
Köpec történelmének részét képezi a tatárjárás, vagyis más szóval a tatárfutás is.
Erre a kérdésre ismét a történelmet hívom segítségül. Ugyanis második Rákóczi Györgyről tudjuk, hogy meg akarta szerezni magának a lengyel királyi trónt is. Ezért ő Lengyelországot megpróbálta elfoglalni. Ismerjük az ő sikertelen hadjáratát, amikor fővezérével együtt a sereg nagy része tatár fogságba esett. Nos, a török szultán elhatározta Rákóczi György megbüntetését. Ezért délről török és tatár hadot küldött Erdély, illetve a fejedelem megbüntetésére, megfegyelmezésére. Ez a tatár sereg a Bodzai szoroson jött át a mai Keresztvár területén, mely falut régen Nyénnek neveztek. Így a barcaságon széterült a tatár had, és Köpec is útjukba esett. 1658-ban Köpecet is a többi faluval együtt felégették, és ekkor, aki mehetett az erdő felé, az életet nyert, akit viszont a tatárok elkaptak, az életével fizetett, vagy házát, vagyonát tönkretették, feldúlták. Köpec történetében úgy jelenik meg ez az időszak, mint a nagy tatár futás. Tudomásom szerint egyetlen község, Málnás falu kerülte el a pusztítást, mert óriási hadisharcot fizetett a tatároknak. Aztán így a tatár sereg eljutott egészen a Szilágyságig és felső háromszékre is.
Esperes úr, rövid szünet következik, azonban hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ezt tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalmaszál. Magamat ringatom, még ő landol egy almafán. Az Isten kertjében, alma volt én halál. Vágtak még tovább veled az ében, az álmok foltos indián. Vált a szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingovány. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó. Szilánkos mennyország, folyékony torz tüdő, Szent János bogara, fényében tündököl.
Bezárt múltunk mai vendége Nagy Károly, az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperese, vele beszélgettünk. Tiszteletes úr, adásunk előtt arról is beszélt, hogy csontvázakat találtak a fák odvában. Megkérem, hogy erről is meséljen a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak.
A csontváz kérdés szájhagyományra alapszik. Ugyanis Prázsmári István, baróti kőfaragó mester írta a krónikájában a következőket. Itt tombolnak napokon át a részeg zsiványok, míg nem jönnek háromszékről önkéntes huszárok. Ezek elől rémülve fut el a vitéz csorda, nyakra főre menekülve szalad a rikába. Űzi hajtja az önkéntes mindenütt nyomába, bebújkál a vitéz népség a fák odujába. Azután sok évek múlva mondják a munkások, kik a rikában faragtak, kádárok és ácsok, hogy vágtak több nagy fákat le olyat a rikában, melynek 5-6 csontvász hevert redves odujában. Bevonultak 5-6-on, s kijönni nem tudtak. Élve lettek halottjai eleven sírjuknak. Így büntette Isten keze a vad gyilkosokat, mert az ártatlanok vére Istenhez kiáltott. Bizonyára nem kell mondanom, hogy ez a szájhagyomány az 1848-as rikai csatára vonatkozik, ugyanis azok, akiket a felmentő csapatok szétvertek, és nem is annyira a sorkatonasághoz tartoztak, mint inkább az úgynevezett kísérő hadat jelentették, a túlerő láttán bizony megfutamodtak, és így pusztultak el, remegve, félve mindattól, ami rájuk következhetne.
Beszéltünk már a Köpeci templomról, de sajnos időszüke miatt nem jutott idő mindenre. Esperes úr, a templom védőfala, erről mit kell tudni?
A templom védőfala 1818-ban épült. Soha nem képezett várfalot, egyszerű kőkerítésként építették fel, amellyel körbevették a templomot.
Az Istenháza kincsei, az úrasztala, a szószék és az orgona. Azt hiszem, hogy ezt a hármat le lehet bontani, és sok mindent lehet ezekről elmondani. Kezdjük akkor az elsővel, az úrasztala.
Az úrasztalát 1794-ben a templom második toltása idején készítette ajándékba a gyülekezetnek egy brassói asztalos mester, Jékeli nevezetű. Ő készítette el a szószék koronát és a butorzatát a templomnak. A szószék koronának a homlokdeszkáján erős várunk, nékünk az Isten olvasható. Az orgona az Kolonics Istvánnak a műve, aki 1866-ban a gyülekezet vezetőségének kérésére építette Köpec második orgonáját. Ugyanis tudni kell, hogy Erdővidéken a köpeci templomban szólalt meg először az orgona 1750-ben. Azt az orgonát özvegy Kovács Boldizsárné készítette férje emlékére, aki Köpecen strázsa mester volt. Az orgona akkori elhelyezése a templom nyugati részében történt, a Kolonics orgona elhelyezése viszont az már a keleti részen van. Kolonics Istvánról többet nem kívánok mondani, csupán amit tudunk, hogy 1826-ban hívták be Erdélybe, mert ő különben bácskai születésű volt, és több mint másfél száz orgonát készített, melyek közül mind a napig majdnem valamennyi szól.
Mit tud nekünk elmondani a templom tornyáról?
Először is a gyülekezetnek volt egy régi tornya, ami zsendellyel fedett torony volt. Rozzant állapotban lévén 1802-ben elhatározták, hogy egy új tornyot építenek. Hozzákezdtek a gyűjtéshez. A torony 1806-ban készült el, Erdővidék legmagasabb tornyaként, akkor 42 méter magasságban. Aztán 1838. január 23-án jött a nagy földrengés, és ezt a felépített tornyot úgy megrongálta, hogy majdnem az alapjáig le kellett bontani. 5 éven keresztül építették fel a mostani tornyot, amely már 6 méterrel alacsonyabb, azaz 36 méter magasságú, 20 méter a templomtest és 16 méter a sisak. Ezt a tornyot 1989-ben javítottuk, amikor teljes vakolat leverés után a mostani formáját vette fel, és 2011-ben teljesen kicseréltük a bádok sisakot és annak fa szerkezetét, mert hiszen az idők folyamán tönkrement. A toronyról azt is tudni kell, hogy 1909-től egy baróti órásmester készített egy torony órát mind a négy égtáj felé, és az mechanikus szerkezetében mai napig is működik, és mutatja az órát a köpecieknek, illetve a Köpecen áthaladóknak.
Mit hirdetnek a harangok, és hány éve hívogatják a híveket? A harangfeliratok is érdekelnek.
Három van. Egy 300 kg-os harangot Tartler János öntött. Felirata szerint Isten dicsőségére csináltatta a Köpeci Reformata Eklézia anno 1774. Ez a harang 1981 húsvét nagyszombatján megrepett, és azóta nem használható. Amíg a három harang használható állapotban volt, addig sátoros ünnepeken, ó és újesztendő napján mind hárommal harangoztak. Ma csak kettővel lehet, mert az egyházközség sajnálta újjá öntetni az 1774-es harangot. A 250 kg-os harangot 1928-ban vásárolták Bukarestben, melyet a második világháborúban rekviráltak, és Magyarországra került, ahol alsó nyéken felhúzták a toronyba. Egy bodosi származású hölgy ezt a harangot meglátta az alsó nyéki toronyban, és értesítette a köpeci egyházközséget, hogy hol van a harangjuk, ugyanis elkerülte a beöntést. 1972-ben diplomáciai úton sikerült visszahozni a harangot Köpecre, de sajnos a szállításkor elhasadt, s azt a gyülekezet 1976-ban Szelecki Ignác által Nagybányán újra öntette. A 220 kg-osat Brüllából vásárolták 1968-ban, mely 1981. január 2-án szintén elrepett, és a gyülekezet ezt már újra öntette, akkor már én voltam a lelki pásztor Köpecen, még abban az évben Szelecki Ignáccal, de már a koltói egykori termelő szövetkezet öntőjében. Pünkös vasárnapján ez az új harang megszólalt a toronyban. Felirata Isten segedelmével e harangot öntette a köpeci református eklézsia az úrnak 1981. esztendejében, újraöntve a brőillai református eklézsiának 1892-ben a kézdivásárhelyi Jancsó Rózália által adományozott elhasadt harangját.
Hölgyeim és uraim, a kőbezárt múltunk végéhez értünk. Köpecről még lehetne beszélni, és tekintettel arra, hogy még mindig vannak megválaszolatlan kérdéseim, ezt a beszélgetést még folytatni fogjuk. Azonban én köszönöm a megtisztelő figyelmet, Nagy Károly, az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperese, a zenei szerkesztőnk Kacsó Tibor és műszaki munkatársaim nevében is. Pár perc múlva a rádiós létes következik, így a stúdiót Molnár Ildikónak kell átadjuk. Ezelőtt azonban elmondom a ma déli gondolatunkat, Márai Sándor. Az emberi élet végtelen félreértések örök sorozatának a körforgása. E félreértések összege az a színes, bonyolult, félelmes és nagyszerű csoda, melynek gyűjtőneve az ember. Az elmúlt percekben innen Erdővidékről Nagy Károly református lelkipásztort és az adás szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Legközelebb kedden este a digitális világa jelentkezem. Hallgassák addig is a Marosvásárhelyi Rádiót. További szép napot kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.